Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét, amelynek alapján az ő üzenetét szeretném hirdetni előttetek, az ő lelke segítségül hívásával, hogy az megvan írva a Márk evangéliumában soron következő igeszakaszban, a 12. fejezet 13. versétől a 17. versig terjedő igerészben. Isten igének felolvasását és annak magyarázatát, az ige hirdetést a gyülekezet helyét elfoglalva hallgatja meg figyelemmel. Elküldtek Jézushoz a farizeusok és a Heródes pártiak közül néhányat, hogy szóval fogják meg Jézust. Oda mentek tehát, és így szóltak hozzá. Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és nem törődsz senkivel, mert nem nézed az emberek személyét, hanem igazán tanítod az Isten útját. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Fizessük-e azt, vagy ne fizessük? Ő pedig, ismerve képmutatásukat, ezt mondta nekik, miért kísértetek engem? Hozzatok nekem egy dénárt, hogy megnézzem. Azok hoztak egyet. És akkor Jézus megkérdezte, kié ez a kép és ez a felirat? Ők pedig így feleltek, a császáré. Jézus ezt mondta nekik, adjátok meg a császárnak, ami a császári, és az Istennek, ami az isteni. És nagyon csodálkoztak ő rajta. Amen. Kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban! Jézus Krisztus előtt elhangzik egy aktuális kérdés. A mai alkalommal ezen az Isten tiszteleten a kérdés előzményeit vizsgáljuk meg, és a kérdésre adott Jézusi választ, ha az Úr megengedi és éltet bennünket, egy hét múlva fogjuk majd elemezni. Tehát figyeljünk most a kérdés előzményeire. Kik azok, akik ezt a kérdést, ezt az aktuális kérdést felteszik a mi Urunknak? Azt olvastuk, hogy oda mentek a farizeusok és a Heródes pártiak együtt, és megkérdezték, hogy szabad-e adót fizetni a császárnak, egyértelműen felelj, szabad-e, vagy nem szabad. Amikor az ige a farizeusokat és a Heródes pártiakat említi, akkor Jézus korának közéleti palettáját is elénk tárja, ezt megpróbálom röviden összefoglalni. A farizeusok pártja egy nemzeti vallási párt volt, egy hazafias párt, akik nem értettek egyet természetesen a római uralommal, így a császárnak rendelt adófizetési kötelezettséggel sem, amit, csak zárójelben jegyzem meg, Krisztus után 6-ban rendelt el a római császár. Ennek az adónak a mértéke nem volt nagy, ez az adó inkább azt akarta kifejezni, hogy Isten népe is függ a pogány római császártól. Ezért volt nagyon eleven és aktuális ez a közéleti kérdés. A farizeusok, mint nemzeti vallási párt, mint hazafias párt nem értettek egyet az adófizetéssel érthető módon, de várták a messiást, majd a messiás megszabadítja népet a pogány római uralom alól, és akkor vége lesz ennek a császári adófizetési kötelezettségnek, addig befizették az adót. Ennek a mozgalomnak volt azonban egy szélsőségesebb, radikálisabb formája Jézus korában, hiszen mindig, minden korban megjelennek a szélsőségek is. Ezt a pártot hívták a zelóták pártjának, akik viszont megtagadták az adófizetést, ők voltak koruknak hazafias forradalmárai, lázadói, akik nyíltan szembe szálltak a pogány római hatalommal, sőt tudjuk, hogy a hosszú ruhájuk alatt tört hordtak, és adott pillanatban akár egy-egy római katona életét is kioltották. A farizeusok pártja mellett ebben az igében ott látjuk a Heródes pártiakat is. A Heródás pártiaknak a meglátás ebben a kérdésben teljesen ellentétes volt. Ők megalkuttak a római hatalommal, ilyen értelemben befizették a római császárnak az adót, ezt teljeselték, sokan ezért nagyon megvetették őket, a rómaiak bérencének tartották őket, kollaboránsoknak, ha úgy tetszik, ezt a kifejezést is ismerjük, és hogy teljes legyen Jézus korában a közéleti paletta, akkor hadd hozzam még ide a szadduceusok pártját, koruknak szabad elvű pártja, felvilágosult pártja, akik szintén a rómaiak oldalán álltak és az adót befizették. Na most ennyi a kortörténeti háttér, amit mindenképpen el kellett mondanom ahhoz, hogy értsük mindazt, amiről itt szó van, és most következik egy döbbenetes üzenet, amely elevenné lett számomra, hiszen ugye ezek után érdekes és feltűnő, hogy a farizeusok és a Heródes pártiak, akik erről a lényeges kérdésről gyökeresen más vallanak, együtt mennek oda Jézus Krisztus elé, és együtt teszik fel neki ezt a kérdést, mégpedig azzal a lelkülettel leírja az evangélista, hogy törbecsalják, megfogják, rajta kapják őt. A görögben ez a kifejezés egyébként egészen konkrétan egy vadászati kifejezés. Vadászati taktikával ezek a Heródes pártiak és a farizeusok Jézus ellenében, Krisztus ellenében, az Isten ügye ellenében összefognak, akik egyébként semmiben nem értenek egyet egymással, tűz és víz az álláspontjuk. Ugye milyen döbbenetes? Ugye milyen érdekes? És ebből levonhatunk egy teológiai következtetést. Szépen hangzik az a gondolat, hogy legyen egység, ne azt nézzük, ami elválaszt bennünket, hanem ami összeköt, és ez így nem csak szépen hangzik, hanem bizonyos tekintetben ez így van. Jézus a főpapi imádságában, de egészen más lelkülettel, ezért az egységért, Isten népének az egységért imádkozott, de a mai ige határozottan rámutat arra, hogy van hamis egység is. Istennek nem kedves egység. Olyan egység, amely nem a Szent Lélektől való. Ami olyan értelemben is hamis egység, hogy ezek a farizeusok és Heródes pártiak azért fogtak össze egymással, mert igazából őket, és ebben egyformák voltak, és ez is a hamis egység része, semmi más nem érdekelte, csak a hatalom és a pénz. És az érdekeik itt találkoztak, és ezért Jézus Krisztus ellenében összefogtak, és itt eszünkbe juthat az ige, folytassátok, nem mondom végig, hogy mi az, amit minden rossz gyökerének nevez a Szentírás. A hatalom és a pénz érdekében összefogtak ezzel a hamis egységgel. Jézus Krisztus Márk evangéliumának ezen részén útban van a kereszt felé. És azért halad, kedves testvéreim, a kereszt felé, mert tudja, hogy mi ilyenek vagyunk. hamis egységgel, valahol mindenben gyarló módon, Urunk, bocsáss meg ezt nekünk, a hatalom és a pénz számít mindenféle módon, csak pénz legyen, forrás legyen, elköteleződés ne legyen, és összefogunk az Isten ügye ellenében. Egyedül Jézus Krisztus volt az, aki nem uralkodott, akinek a hatalma szeretett hatalom volt, aki azért jött, hogy szolgáljon, és hogy életet adjon, és hogy életét adja sokakért, aki a kereszten így kiáltott fel, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Aki ott az Istentől való elhagyatottság szörnyűségét, magányát is átélte, amely nem más, mint a kározat még, ezt is elhordozta miattunk, érettünk és helyettünk, és hogy értsétek, aktualizálom. Kedves testvéreim, ez a világ azt az utat választja, hogy mi, akik sokfélék vagyunk, abban hamis egységben egyek leszünk, hogy nem kell az élő Isten, és nem kell az Isten ügye, és nem kell a Krisztus ügye, mert meg tudjuk mi oldani a dolgainkat magunk is. Akkor, kedves testvéreim, végtelenül egyedül maradunk, végtelenül magányosak és árvák leszünk, és ez az egyedül lét. Egyén és kollektív értelemben, talán értitek, miről van szó. Hát igen, ez a kárhozat. És Jézus Krisztus ezt az egyedül létet, ezt a magány, ezt az egyéni kollektív árvaságot, kározatot hordozta el, hogy nekünk ne kelljen ezt végigjárni, ha hitre jutunk. Ez az első nagyon fontos üzenet ebben az igében. Kik azok, akik kérdeztek? A farizeusok és a Heródes pártiak, tűz és víz, és mégis Jézus ellenében, gyarló hamis egységben és érdekek alapján összefognak az Isten ügye ellenében. Jézus ezért megy, ezért van útban a kereszt felé. Mit kérdeznek? Mi a kérdés tartalma? Szabad-e adót fizetni a császárnak? Mondd meg nekünk, egyértelműen, világosan, felej, kertelés nélkül, szabad-e, vagy nem szabad? Igen, vagy nem? Kedves testvéreim, már a kérdés megfogalmazásában érezzük azt, amit itt az eredeti bibliai szöveg ezzel a vadászati kifejezéssel ad vissza. Azért kérdezték ezt, hogy megfogják, hogy törbe csalják, hogy rajta kapják, rajta ütéssel. Micsoda lelkület ez? Elgondolkoztam, nem részletezem. Olyan világban élünk, jól vigyázzatok, mindent tudnak rólunk. Kérdés, és ez a vadászati lelkület. Mikor, hogyan, mint kaphatnak rajta bennünket? Sokszor ez a cél. Ezért kell könyörögni az Isten megszentelő lelkéért. És ebben a kérdésben ott van az a lelkület is, hogy Jézus bármit felel. Az biztos, hogy nem jó. Mert ha azt feleli, hogy nem szabad adót fizetni a császárnak, akkor lázadó forradalmá. Ha azt mondja, hogy szabad adót fizetni a császárnak, akkor kollaboráns, megalkuvó, a pogány rómaiaknak a bérence. Már pedig egyértelmű feleletet vártak. Igen vagy nem, Jézus bármit felel, az semmiképpen sem jó. Jézus ezáltal törbe csalható. És még tovább megyek, kedves testvéreim. Vannak olyan témák ezen a világon. Vannak olyan témák, amely olyan, mint a mocsár. Ha beleveszünk, elsüllyedünk, amiből nem lehet jól kijönni, nem lehet jó választ adni rá emberileg, semmiképpen sem, és figyeljétek meg, hogy ebben a világban mindig ezeket a témákat piszkálják, provokálják tapintatlanul, gyarló módon, mint egy, hogy vesszünk bele e téma mocsarába. És azért döbbenetes Jézus válasz erről, most nem beszélek részletesen, majd egy hét múlva, most csak megelőlegezem-e gondolatmenet folytatásaként, hogy Jézus Krisztus úgy válaszol erre a kérdésre, hogy egyértelműen, világosan állásfoglal, az isteni igazságot képviseli az ember javára, de úgy, hogy nem ragad bele, nem veszik bele a téma mocsarába. És ez zseniális, ez szent lelkes. Engem folyamatosan ez izgat, kedves testvéreim, mert ma is mindannyiunkat, egyházat, világot, egyen-egyenként provokálnak bennünket újból és újból bizonyos témákkal. És hogy hogyan szólhat úgy az egyház Jézus Krisztus követésében, hogy az hitvalló bizonyságtétel, amely nem kertel, nem ködösít, hanem Isten igéjére alapozva, a Krisztus követésében pontosan, értetően, világosan, konkrétan a dolgokat nevén nevezve, hitvalló módon válaszol ezekre a kérdésekre, az Isten szolgálja, az Isten igazságát szolgálja, mer állást foglalni, de nem veszik bele, nem veszik el a téma mocsarába, amely bennünket, gyarló embereket azonnal elnyel. Mert mi emberek nem rendelkezünk azzal a bölcsességgel, hogy ezekre a kérdésekre igazán helyesen tudjunk felelni. Mi a megoldás? Szerintem az, hiszen Isten igéje mondatja ezt velem, hogy mindig hitvalló módon az Isten igazságot kell szólni az emberek javára, mert az Isten igazsága mindig az emberi élet kiteljesedését szolgálja, de ezt nem mindig kell mondani. Értitek? Mindig az Isten igazságát kell képviselni az ember javára, de ezt nem mindig kell mondani. Akkor kell mondani, amikor ennek kajrosza van, ideje van, az Isten elrendelte, hogy na most szólj, vagy akkor, amikor megkérdeznek bennünket, akkor számot kell adni a bennünk lévő reménységről, és egyébként pedig hitelesen élni kell ezt az Isten igazságot. És itt törpülök el én is, és könyörögetünk, hogy Urunk Istenünk, vagy Pál apostol mondja, látjuk, tapasztaljuk, hogy a testben olyan távol élünk tőled, olyan nehéz ezt igazán tisztán megélni. Jöjj meg, szentelő Szentlélek, és szenteld meg a mi életünket, tisztíts meg bennünket minden nyomorúságunkból, hogy egyre tisztában élhessük az evangéliumot. Mert elsősorban a mai világban a hiteles életünkkel lehet hirdetni az isteni igazságot, nem beleragadva a téma mocsarába. Remélem értető, anélkül, hogy konkrétumokat mondanék, mert nem akarom most itt ezeket a kényes témákat feszegetni. Értető, hogy milyen fontos üzenet ez, amit elhangzik a mai Isten tiszteleten. Tehát kik kérdeznek? A farizeusok és a Heródes párti, akik összefognak Jézus Krisztus ellen, és halálosan, kározatosan egyedül vannak, és mit kérdeznek? Szabad-e adót fizetni a császárnak? És az is nagy kérdés, hogy milyen lélekkel, hogyan teszik fel ezt a kérdést. Ez talán a legdöbbenetesebb. Megpróbálom összefoglalni. Nem tudom részletesen kifejteni, de ha figyeltek, akkor tudjátok magatokban aktualizálni az igét. Úgy teszik fel ezt a kérdést, hogy Jézus igazi méltóságát megfogalmazzák. Mester, tanító, rabbi, elismerik, hogy Jézus fölöttük van, akitől lehet tanulni. Mester, te igazán tanítod az Isten útját, és nem az emberi érdekeket szolgálod ki. Akkor mondd meg nekünk, hogy szabad-e adót fizetni a császárnak. És valóban Jézus igaz volt. Jézus igazán tanította az Isten útját. Nem az emberek oldalán állt abban az értelemben, hogy kiszolgálta volna a gyarló emberi igényeket és érdekeket. Igen, mindenben az Isten oldalán áll Jézus Krisztus, nem a gyarló emberi igényeket szolgálja ki azért, hogy az embert mennyei világának gazdagságával meggazdagítja. Tehát amit mondanak tartalmában, az teljesen rendben van. Jézus igazi méltóságát megnevezik. Helyesen, amikor ezt a kérdést felteszik. Megnevezik Jézus igazi méltóságát, de nem hiszik ezt. Megnevezik, de nem vallják. mi van a szádon, és mi van a szívedben. Mert mondta Jézus, hogy nem mindenki, aki mondja, Uram, Uram, megy be az én országomba. Döbbenetes az a hízelgés, az az áldicséret, amivel Jézus elé állnak, miközben a lelkület üvölt egészen más, provokatív, tele van kísértéssel. Jézus mondja is, hogy felismerte a képmutatásukat, felismerte, hogy kísérteni akarják őt. Tele van bújtogatással, tele van besúgással, ezzel az előbb említett rajta kapni akaró vadászati taktikával, felelősség áthárítással, rossz indulattal, gyilkos indulattal, ez egy életveszélyes helyzet, üvölt ez az ellentmondás. És olyan rettenetes ezt az ellentmondást megtapasztalni a mi világunkban is, megtapasztalni az én életemben, a te életedben is, hogy hányszor vagyunk mi is ilyenek. Más mondunk, az érdekeink úgy kívánják, mint amit hiszünk. Megvallják Jézus igazi méltóságát, de azt nem vallják, nem hiszik, hanem igazából provokálnak gyilkos indulattal. Úgy, hogy Jézus igazi méltóságától nem akarnak tanulni. Mondják, hogy mester, elismerik, hogy mester, rabbi, tanító, akkor taníts bennünket. De hát csak kívül lélekkel lehet Jézus Krisztustól tanulni. És tudjuk, hogy Jézus Krisztus nem csak mester, nem csak rabbi, nem csak tanító, hanem Isten fia, megváltó. Mi akarunk tanulni ő tőle. Akarjuk egyre jobban megérteni az ő igéjét, az ő szavát, evangéliumát, mögötte az ő akaratát, hogy Urunk, taníts bennünket, hogy hogy kellene szebben élni, jobban szeretni egymást, bölcsebben jelen lenni ebben a világban, ebben a nehéz közéleti helyzetben, abban a helyzetben, amiben most is van ez a világ, hogyan lehetne hívő módon, Urunk, szeretnénk tanulni tőled. Te vagy egyedül igazán bölcs, Urunk Istenünk. És akkor két dolgot mondok. Ha tanulni akarunk. Jézus mondta, tanuljátok meg. Én szelíd és alázatos szívű vagyok. És nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mi minden megoldódna, ha ezt egyszer nem csak felfognánk, hanem hitben a magunkévá tennénk, újjászületett módon. Tanuljátok meg, én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek, és tanuljátok meg, ahogy én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást is. Jézus Krisztus úgy szeretett bennünket, hogy önmagát adta érettünk. Nekünk csak kivételes esetekben kell feláldozni önmagunkat a másikért. Itt az önfeláldozás, önmegtagadást jelent, hogy nem csak önmagamnak élek. Ezeket megtanulni, és igen, más lenne ez a világ. Kedves testvérek! Márk evangéliumában, itt ezen a ponton már Jézus Krisztus útban van a kereszt felé. Mi pedig itt vagyunk. Nem túlzok ebben a világban, e világ hitetlenségében, egyedül, árván, magányosan, beleragadva provokatív, kényes témát, mocsarába, szinte halálos módon, miközben nem akarunk őtőle tanulni. Jegyezzétek meg, a lényegi kérdések, nem közéleti kérdések. Az csak ezután jön. Nem az a lényegi kérdés, szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy sem, ez provokatív kérdés. A lényegi kérdés az, hogy szabad-e átadni az életedet az Úr Jézus Krisztusnak. Szabad-e, lehet-e az ő megtartó kegyelmére hagyatkozni? Ez a lényegi kérdés. És akkor van helyes válasz az összes közéleti kérdésre is, a megfelelő módon, majd erről egy hét múlva. Ugye értitek, mi egyházi szeretjük a közéleti kérdéseket preferálni, ezeket a kényes, szaktos témákat, ami igazából mocsár, Ahelyett, hogy a lényegi kérdéseket hirdetnénk az evangéliumot, szabad-e átadni az életedet? Igen, ma még szabad, ma még lehet. Vagy Jézus Krisztus mondja, jöjjetek! Lehet másként. Lehetne másként. Minden készen van, mert én határtalanul szeretem ezt az embervilágot és benne benneteket is. Úgy legyen. Amen.